Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg testvérek a mai nap evangéliumát, ahogyan megírva találjuk Lukács írása szerinti evangéliumunk 24. részében, a 46. verstől a következőképpen. Jézus ekkor így szólt nekik: így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk, és íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ámen. Szeretett testvérek, hallottuk az evangéliumnak viszonylag katonás szavait. Nem tudom megállni, hogy szembesültem azzal, hogy ez a kell tulajdonképpen az eredeti görög szövegben nincs benne. Hanem egy mozgó folyamatnak a nagyon-nagyon lendületes pillanatában mindenki úgy érzi, hogy nem lehet másképp tenni, és nem történhet másképp, mint ahogy az Jézusban beteljesedik, és mint ahogyan azt Jézus mondja. Megíratott mindez, hogy, és akkor így lehetne ezt tulajdonképpen fordítani, hogy megíratott mindez, hogy szenvedjen a Krisztus, hogy föltámadjon harmadnapra, és hirdettessék a megtérés a bűnbocsánat erejével. Érezzük ezt, hogy milyen közel áll ez a húsvéti időben hozzánk. Lehet, hogy nem ezekkel a szavakkal, de a napi imádságainkról beszélünk. Arról, amivel nap mint nap meg kell küzdeni. Lehet, hogy ez konkrét alakot ölt, konkrét megpróbáltatásokat, konkrét mozgósító feladatokat, konkrét szóváltásokat, konkrét találkozásokat, konkrét arcokat, és nem is gondoljuk, hogy mindez tulajdonképpen a bűnbocsánatról, meg a megváltásról szól, meg sokszor nem úgy éljük meg, hogyha váltunk néhány mondatot egymással, hogy tulajdonképpen mi most azt ünnepeljük, hogy Krisztus jelen van közöttünk, és hogy ezért ismerjük egymást, értjük egymást, szeretjük egymást, de tulajdonképpen mégiscsak erről van szó. Olyan jó dolog egy teológusnak szembesülni mindig avval, hogy amit a teológia elvont nyelvén meg lehet fogalmazni, az tulajdonképpen a teológia elvont nyelve nélkül tökéletesen jól működik, tökéletesen tapasztalható, és élő valóságként összeköt bennünket. Ha valaki emlékszik rá, most ugye nem vagyunk konfirmációi vizsgán, úgyhogy nem kérdezek senkit, hogy a bőjt első vasárnapjának mi is volt az a bizonyos latin neve, amit ilyenkor mindig szoktunk emlegetni. Ez ugye úgy hangzik, azért sokan, mindenki tudja, inkább így mondom, invokábit, ugye, tehát két formában is lehet, de az invokábit azt jelenti, hogyha beidézem a Zsoltárt, hogy segítségül fog hívni engem, és én meg fogom őt hallgatni. És amikor a Jézus történetnek, a Jézus eseménynek, a megváltásnak a legdrámaibb és legszemélyesebb része elindul, és a jeruzsálemi bevonulás után tanúi vagyunk mindannak, ami ott történik, akkor ilyen szívvel indulunk neki, egy ilyen biztatással indultunk neki ennek az időszaknak, mert vannak olyan dolgok, amelyet nem lehet másképpen túlélni, amit nem lehet érző szívvel végig gondolva azt, hogy mi történik az Isten ügyével, az Isten fiával, az Isten szavával, az emberiségnek a jó részével, az ő szeretetével, szívével ezekben a hetekben. Hogy lehetne azt másképp túlélni, mint hogy Istennel beszélgetünk róla? Józan észre nem lehet kibírni azt, hogy milyen reménységgel éljünk akkor tovább. Ha ezt meg lehet tenni Jézussal, ha ez megtörténhet vele, akkor mi minden történhet meg velünk? És Jézus azt is mondja, hogy ne gondoljátok, hogyha velem megtörténik, akkor veletek nem történhet meg. Hogy lehet ezt nagyobb reménységgel, nagyobb nyitottsággal magunkra venni, mint hogy Isten ígéretet tesz, hogyha segítségül hívsz engem, meg foglak hallgatni. És olyan különös dolog, hogy ezen a húsvét utáni utolsó hatodik vasárnapon, pedig ezt úgy hívjuk, hogy exaudi, hallgass meg engem, hozzád kiáltok. A biztatástól eljutunk odáig, hogy tudjuk, hogy ezzel tudjuk átvészelni a nehéz időszakokat az életünkben. Persze megszólal most, amikor olvasok Jézus szavait és nagy ígéreteit, hogy ennek mind így kellett megtörténnie, ennek most tanúi vagytok, és aztán jön majd az, hogy elérkezik hozzátok az Isten ereje, a megígért lélek, hogy kaptok pártfogót, támogatást, vigasztalást, erőt, és amikor ilyen ígéretek hangzanak nekünk itt a húsvéti időszak végigélése és végiggondolása után, akkor óriási a kísértés, hogy azt mondjuk, hogy na végre. Hogy egy nagy sóhajjal mindezt, ami mögöttünk van, a szenvedés történetet, nagypénteket, Jézus küszködéseit, a tanítványoknak a félelmét, mindezt szellőztessük ki, és tegyük egy hatalmas nagy zárójelbe. Invokávit az egyik zárójel, exaudi a másik zárójel, és ebbe a zárójelbe próbáljuk besűríteni azt, amit ebből a világból nehéz elhordozni, ami fáj, ami rossz volt, ami szenvedés, ami gyalázat, ami nem méltó ahhoz, hogy az emberiség átélje, és mégis ismétlődve újra és újra átéljük. Olyan jó lenne mindez zárójelbe tenni, és azt mondani, hogy de most aztán lesz még egyszer ünnep a világon, és ez most van. Most következik, hogy már a győzelemben fogunk járni, hogy nincs olyan erő, amely fölénk kerekedhetne, hogy mindenre lesz erőnk innentől kezdve, nap mint nap, minden órában, minden percben álljon elénk az, aki azt meri mondani, hogy rajtunk még foghat bármi gond, szenvedés, nyomorúság vagy csüggedés. Tudjuk azt, hogy a kereszténységben is vannak ilyen időszakok. Ha visszaemlékezünk, hogy mondjuk a pünkösdi mozgalom a rendszerváltozás idején hogyan érkezett meg hozzánk, akkor pont ez volt az állandó kritika forrása, hogy hát a történelmi egyházak azok olyan pessimisták, meg csöndesszavúak, meg csüggetegek, miért nem hirdetik jóval nagyobb erővel azt, hogy most már miénk a győzelem, csak imádkozni kell. Emlékszünk, hogy néha fontos dolgokért is imádkoztak, néha nagyon lehetetlen dolgokért is imádkoztak. Emlékezetes, ugye, hogy az első nagy ilyen ima bizonyosságnak a célja az volt, hogy az első Rolls-Royce-ot ez a közösség vehesse meg a rendszerváltozás után Magyarországon, és láss csodát, hát tényleg meg is tudták venni. De azért érezzük, hogy itt azért nem ilyen egyszerű a dolog, hogy nem lehet csak ezeket a dolgokat egyszerűen zárójelbe tenni. És hát mi magunk is tudjuk tapasztalatból, évtizedes emberi, érző tapasztalatból, keresztény tapasztalatból, hogy nem zárójelek között történik velünk a próbatétel, nem zárójelek között szűk időkre szabva érezzük azt, hogy most megpróbáltatás alatt vagyunk, vagy nehéz, hanem hogy ez az életünk részévé válik. Miközben vágyunk arra, hogy beteljesedjék a Jelenések könyvének az a csodálatos ígérete, hogy nem lesz többé fájdalom, meg nem lesz gyász, meg nem lesz könny, és nem lesz sírás, és nem lesz halál. És miközben ezt nagyon-nagyon komolyan várjuk azért, Jézus szavában és ebben az igében nem érthetjük félre, hogy Isten nem csak azzal vigasztal bennünket, hogy valami majd egyszer végleg megoldódik. Hanem azt mondja, hogy a két zárójel között élt életünket, itt ebben a földi valóságban, a sok ellentmondással, meg küszködéssel együtt is, ő továbbra is velünk akarja megélni. Mindez megiratott, a Krisztus történet megiratott. A Zsoltár imádságok megirattak, a próféták bátorító szavai megirattak, a Szentlélek ígérete megiratott azért, hogy ő meghalljon, hogy ő föltámadjon, hogy az, ami invokábit és exaudi között történik az emberrel, az is elválaszthatatlanul hozzá köthető legyen. És ezt nekünk realista módon úgy kell fölfogni, hogy ez a mi keresztény hitünk és keresztény életünk valódi erőforrása. Hogy az Isten nem kerülő utakat ad az életünkbe, hogy nem emel a bajok fölé, hogy nem tart minket örök fiatalságban, hogy nem vagyunk mindig az erőnk teljében, hogy nem mindig sikerül minden, amit eltervezünk, hogy a mi életünkbe is belevágnak teljesen váratlan, megoldható és olyankor megoldhatatlan problémák, bajok, megpróbáltatások. És ilyenkor az embernek nincs más választása, mint hogy ha van mellette valaki, aki azt mondja, hogy a bűnödet most úgy, ahogy van, megoldhatatlanul, jóvá tehetetlenül vesd rám, akkor az ember ezt tegye meg. Ha azt mondja, hogy nem tudod, hogy mivel fogod elviselni a rád nehezedő szenvedést, fájdalmat vagy gyászt, a probléma, a stressz terhét, akkor ne gondolkodj tovább, egyszerűen told át rám. És amikor tényleg szorong a szívünk, és az elmúlt időben sokszorosan szembesültünk ezzel, hogy senki nem kerüli el az elmúlást, a halál apró előjeleit, és végül tényleg a távozást, akkor nincsen más, mint ha van valaki mellettünk, aki azt mondja, hogy a halálodat, ezt a legszemélyesebb dolgot, ezt a legfélelmetesebb szorongásodat, ezt a legfelemelőbb várakozásodat egyszerűen bízd rám. És ez a Krisztus ereje. Hogy a Krisztus ereje nem egyszerűen a szabadítás meg az utána vagyok örömérzésében tapasztalható meg, hanem abban is, hogy amikor az embernek nincs elég erőforrása, nincs elég szava az imádsághoz sem talán mindig, amikor nincs elég embere, akikkel együtt meg tudunk oldani egy nálunk nagyobbnak bizonyuló kihívást, amikor hiába imádkozunk, nem fordulnak meg trendek a világban, nem változnak meg közhangulatok, amikor nem tudjuk átformálni körülöttünk a közgondolkodást, egy kicsit legalább egészségesebbre, mint amilyenre szeretnénk, akkor nincs más választása az embernek, mint hogy azt mondja, itt a vége számomra, én nem tudom megoldani, én nem tudom megfordítani, én nem tudok változtatni rajta. De megíratott a Krisztus története azért, hogy ő meghalljon, belehaljon abba is, ami a mi terhünk. Megíratott a Krisztus története azért, hogy föltámadjon, és sok-sok problémát okozzon a földön élő emberiségnek, hogy akkor ezzel most mit is kezdjünk. Mit jelent az, hogy ő él? Mit jelent az, hogy ő jelen van? Mit jelent az, hogy a megszokott tapintattal, közelséggel, mindenhatóként és mégis a mindennapi élet forgatagában, abban a dimenzióban van jelen? De folytathatnánk ezt tovább is, hiszen annyi mindennel gyötrik a lelkünket, hogy vegyük magunkra, és annyi mindentől tudunk szenvedni. Micsoda föloldozás az, amit Krisztusról előre megírtak, Ézsaiás könyvében olvassuk, nem volt neki szép alakja. Hol van az megírva, hogy a 21. században csak a címlaplányok és a címlapfiúk lehetnek boldogok, és csak nekik van joguk arra, hogy teljes embernek érezzék magukat. És mi lesz velünk? Mi lesz az átlag emberrel? Mi lesz azokkal, akiknek nincsen olyan szép alakjuk, amit első díjjal szoktak jutalmazni? És akkor azt olvassuk a Krisztusról, hogy az emberi élet teljességét hordozza úgy, hogy nem volt neki szép alakja. Legyen áldott érte, hogy így oda tud állni mellénk, és ez ezt is jelenti. De hát azt is olvassuk, hogy megint csak egy messiás zsoltárban, a keresztfán szenvedve ezt idézi Jézus. Szívem megolvadt a bensőmben, mint a viasz. Amikor a szívünk megolvad a bensőnkben, amikor gyengék vagyunk, ezt a mai világ szabályai szerint nem szabad. Ilyen nincs. Ez kezelésre szorul. Menjen terápiára. Most ilyenkor ki kell vonni a forgalomból, szégyelje magát, vagy próbáljon magával valamit kezdeni, de így nem felelünk meg az elvárásoknak. És Krisztussal kapcsolatban az ige arról beszél, hogy van az életében az a pont, ahol megolvad a szíve, mint a viasz, mint a miénk, és milyen jó, hogy ő ezt a teljes emberséget, ezeket a gyenge órákat, ezeket az elviselhetetlennek tűnő és tolerálhatatlannak tűnő megpróbáltatásokat így a maga teljességében magára vette. Vagy azért ugyanebből az ézsaiási szakaszból, amit már az előbb idéztem, mit kezdünk azzal, hogy megvetett volt, és emberektől elhagyatott? Mert nem csak a celebeké, és nem csak a népszerűeké, és nem csak a lájkoltaké az élet, hanem tényleg azoké, akiket megvetnek, akik egyedül maradnak időről időre, a kirekesztettek, a nem számítók, a kihasználhatók, a csak számokban és statisztikában mérhető arctalan embereké, akiket sokan így néznek, és Krisztus hirtelen arcot ad nekünk, nekik. Így áll mellettünk a Krisztus ebben a zárójelbe teendő, tehető életünkben, amiben annyi mindent szeretnénk zárójelbe tenni, hogy ne terheljen tovább, és most bátran mondjuk ki azt, hogy még a megpróbáltatások, még az erőtlenségeink is, az Úrral megélt idők, hogy ez micsoda ajándék, hogy nincs olyan ember, akinek a sorsát, az arcát, a megolvadt szívét ne vette volna magára az Isten Krisztusban. És innen már csak egy dolog következik, hogy a jövőt várjuk, és persze várjuk a beteljesedést és a szabadulást, és várjuk azt, hogy a Szentlélek eljöjjön és megújítson bennünket is, de tudjuk, hogy mindaz, ami közben történik, nem az Úrtól távol vagy nélküle megélt idő, és nem az Úrtól távol megélt élet, és talán ilyenkor értjük meg azt, hogy micsoda nagy mondat ez, a mennybe menetel előtt Máté szerint megőrzött mondat, íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha arról beszélünk, vagy arról gondolkodunk, hogy a Covid idején, vagy a Covid után, ki tudja, hol tartunk ebben, talán még az idején, aztán reméljük, hogy jön az után, megkérdezik tőlünk, hogy miért jöjjünk vissza a gyülekezetbe? Miért jöjjünk vissza a templomba? Miért jöjjünk vissza a Biblia órára? Miért jöjjünk majd az ifibe? Jöjjünk különböző gyülekezeti alkalmakra? Miért vállaljuk ezt újra? Miért tegyük meg a lépést? Akkor tulajdonképpen ezt a titkot tudjuk csak megosztani egymással. Hogy a gyülekezet azt tudja, hogy jóban és rosszban, zárójelek között és végső soron itt van velünk és itt van közöttünk. Ez az, amire azt gondolom, hogy a Covid idején, meg a Covid után is óriási szükség lesz. Ez az, ami a gyülekezetnek személyesen, mint közösségnek elkészített ajándék. Ez az, amiben itt, amikor találkozunk, amikor együtt imádkozunk, amikor, hát halkan, de majd talán egyszer teljes erővel együtt énekelünk, amikor tényleg beszélgetünk, találkozunk, akkor ezzel ajándékoz meg bennünket az Isten. És ez valami jelentősen más. Ez valami sokkal több annál, mint amit én egymagam megőrizhetek magamnak erre a földi életre, vagy az örök élet távlatára. Ti veletek vagyok, vagy közöttetek vagyok minden napon a világ végezetéig. És most utolsó mondatként, talán egy rövid biztatásban összefoglalva, ne csak az ünnepnapokra tartogassuk mindezt, hanem bátran lássuk a Krisztust, aki azt várja, hogy rávesd, ráterheld, rátold minden megoldhatatlan gondodat, jóvá tehetetlen bűnödet. Ezért nagy számunkra a Krisztus megváltása, és ezt a titkot éljük és osztjuk meg egymással. Ez tart meg minket itt zárójelbe tett kis gyülekezetet itt az Exaudi vasárnapján, majd reménység szerint az örök gyülekezetnek is. Ámen. Urunk Istenünk, borzalmasan félünk a tehetetlenségtől, a magunkétól, a nagy erők, a viszmájorok, az ellenállhatatlan erők, ránk kényszerített emberpróbáló helyzeteitől. Borzalmasan félünk a kudarcoktól. Nyugtalanok vagyunk, amikor fogy az energiánk, a reményünk, a szavunk, a lélegzetünk, az erőnk. És Urunk, annyira hálásak vagyunk azért, hogy ezekben az időkben, amelyeket tényleg szeretnénk zárójelbe tenni, minél hamarabb kitehető zárójelbe tenni az életünkben, még ez sem választhat el tőled. Hogy te nem csak a profik és sikeresek megváltója vagy, nem csak azoké, akik mindig mindenben győznek, akik szépek, akik tökéletesek, akik gazdagok, akik mindent tudnak, mert okosak, akik mindig mindent megoldanak, mert mindig mindenben tökéletesen bizonyosak, hanem velünk járod az utat, akik többnyire egyáltalán nem vagyunk ilyenek. Köszönjük, hogy mindannyiunk bűneit, arcát, megolvadt szívét elvitted a keresztig, és elviszed magaddal a mennyországba. Kísérj bennünket, amíg megérkezünk. Ámen.